Ről, senki sem tudott pontos leírást adni nekem. Apa már nem is emlékszik rá. A nagymamám nővére elmondása szerint mama bőre mindig ragyogó fehér volt, a haja mindig sima és fényes. Sokkal többet nem árult el róla, és én már nem tudom kikérdezni, mert amikor 14 éves voltam, ő is meghalt. Azért annyit még elmondott, hogy hisztérikus, beszámíthatatlan és emberkerülő volt. Mert ezekkel a tulajdonságokkal én is rendelkezem. Igazából persze nem fontos, hogy honnan ered ez az egész. Meg kell tanulnom együtt élni vele. Vagy fel kell adnom, ahogyan ő is tette.
Oliver is egy eléggé speciális figura. Az a karakter, akit az anyja elhagyott gyerekkorában pont amiatt, mert hogy az apjára hasonlít, és apjával viszont szakítani akart, és ezzel az életformával is, ami az alkoholizmust jelenti. Tehát ő is egy magányos alak. Ennyire kétségbeejtő ennek a korosztálynak a helyzete a magányban?
Nyilván ez egy kicsit kisarkított helyzet, meg nincs átlagos élete egyik főszereplőmnek sem, nehéz nekik, viszont nagyon sokan vagyunk még ezzel, hogy lehet, hogy jelen vannak a szüleink az életünkben, de úgy érzelmileg nincsenek jelen. Szerintem ez inkább a társadalmi problémák miatt lehet, meg azért, mert ez az érzelmi ébredés még csak napjainkban vette kezdetét, ugye most lett idézőjelben divat pszichológushoz járni, stb., tehát nem nagyon tudtunk kapcsolódni a szüleinkkel érzelmileg, és ezért is vagyunk valamilyen szinten egy érzelmileg magára hagyott generáció, akik nagyon szeretnének kapcsolódni, sajnos egymással sem igazán tudunk, mert nincs meg az a tér, ahol már találkozhatnánk. Ez azért is érdekes, mert ugye én, amikor még kicsi voltam, sokszor hallgattam a történeteket, amiket a szüleim meséltek, hogy hogyan találkoztak a diszkóban. Nekünk már nem feltétlenül vannak meg ezek a terek, meg nem is arról szólnak, mint régen, és megnehezítette így a kapcsolódást szerintem az online világ valamilyen szempontból meg is könnyítette, és hát ezt is szerettem volna itt ábrázolni, hogy milyen az, amikor nem tanultunk meg senkitől sem szeretni és kapcsolódni egészségesen, és mégis próbálkozunk.
Olivért is érzelmi abuzus, Leilát viszont fizikai abuzus érte. Mindketten traumával vannak jelen a történetben. Ez a traumát hogyan dolgozzák fel? Van, aki kifelé próbálkozik, van, aki belül próbálja megoldani. De mindenképpen nagyon nehéz ez a traumafeldolgozás.
Ezt egy nagyobb kutatómunka is megelőzte. Hát a szexuális bántalmazást szerettem volna mindenképp a központi témába emelni, mert erről mai napig nem beszélünk eleget, és nem feltétlenül beszélünk arról sem, hogy mennyiféleképpen lehet ezt feldolgozni. Egyébként van egy nagyon jó könyv és film erről, a The Sleepers, amelyben fiatal fiúkat erőszakolnak meg, és ők is mind különbözőképpen dolgozzák fel ezt a szörnyű traumát. Kettő is a regényben elszenved ilyen jellegű bántalmazást, és teljesen ellentétesen dolgozzák ezt fel. Mindenképpen szerettem volna ezt így egymás mellé állítani, valamint hát egy férfi és egy női reprezentációt is hozni, hogy milyen túlélni ezt az egészet, és valójában a Medúza lány nem teljesen egy romantikus történet, nyilván fontos benne a romantikus szál, de a gyógyulási szál az sokkal fontosabb.
Miért az áldozatok azok, akik szégyenkeznek az abuzusok miatt?
Szerintem több oka is lehet, az egyik az ugye a társadalmi megbélyegzés. Én elolvastam több mint 300 történetet ebben a témában, hogy őszintén beszéltek nők és férfiak arról, hogy mit éreztek, miután ez megtörtént, és durva, de a legtöbben megfogalmazták különböző módokon, hogy úgy érzik, hogy van rajtuk egy jel ezután, és minthogyha lehetne őket bántani. Egyrészt nem feltétlenül tanuljuk meg időben azt, hogy hogyan álljunk ki magunkért, másrészt hát olyankor lefagy az ember, mikor ez megtörténik, és nem is akarja feldolgozni, hogy valaki hozzánk ér, akit mi nem akarunk, hogy hozzánk érjen.
Hogy menekül az új kapcsolat elől, aki egyszer bántalmazott volt? Vagy nem bízik a kapcsolat mélységében?
Hát szerintem inkább arra van szó, hogy nem tűnik el nyomtalanul, hogy lehet, hogy ezután
Ez
is szeretnénk
természetes.
szeretve lenni, viszont emlékezni fog erre az egészre a testünk és a lelkünk, inkább ez a legszomorúbb az egészben, és ugye a társadalom is megbélyegzi sokszor az ilyen embereket, és nem hiába nem mernek beszélni a nők akár évekig arról, ami velük történt. Nagyon nehezen szoktak hinni ezeknek az áldozatoknak, azonban tényleg nem tudom, hogy miért lehet. Alapvetően egy áldozathibáztató társadalomban élünk, én azt vettem észre, és nagyon szeretném, hogyha ez változna, és hogyha csak a könyveimhez hozzátesznek, akkor én már nagyon boldog vagyok.
Arra próbálja edukálni az olvasókat, hogy ne érezzék magukat hibásnak?
Így van, így van. Meg hogy ne érezzék magukat egyedül. Azt szeretném, hogyha Leila úgymond megfogná egy kicsit a kezüket ezeknek az áldozatoknak, akiknek a könyvem akár a kezükbe kerülhet.
Olvastam egy önnel készült interjúban, hogy Leila élete valójában egy átlagos nő élete. Tinédzserként keresi a férfiak figyelmét, mert élvezi, hogy vágynak rá, és szépnek érzi közben magát, nővé érik, akkor ez a figyelem ez teherré válik, és agresszívvé. Nem elég, hogy vágyva vagyunk, szeretnénk látva is lenni. Ezt a különbségtételt szeretném kihangsúlyozni.
Igen, szerintem ennek több oka is lehet. Egyrészt az, hogy ugye a tinédzser korszak egy durva ego korszak. Nem mondanám, hogy felszínesebbek vagyunk, de még nem érzékelünk annyit így a valóságból, meg az érzelmi világunkból. Nem, nincs annyi önreflexiunk, hogy belássuk, hogy pontosan mi az, amit szeretnénk, és mi az, amit nem, mert még keresjük önmagunkat, és ilyenkor minden jellegű figyelem igazából imponáló lehet. Nyilván vannak határok, amiket érezzük, hogy átlépnek, mert akkor már nem érezzük jól magunkat, de akkor még vágyunk az elismerésre. Viszont később szerintem, ahogy nők felismerik azt, hogy még mindig itt élünk ebben a patriarchális elnyomásban, legalábbis mentálisan, akkor felismerjük, hogy nem csupán egy test vagyunk, akit azért kell elismerni, mert szépek vagyunk, hiszen a következő regényem egy csúnya lányról fog szólni, aki viszont nem kap férfi figyelmet, tehát az meg az érme másik oldalát fogja bemutatni. Szóval, hát idősebb korunkban már szerintem van annyi önreflexiunk, és felismerjük azt, hogy mi az a kéretlen figyelem, ami már nem esik nekünk jól, meg igazából nem szeretnénk, hogy tárgyiasítsanak minket, mert akkor már felismerjük a belső értékeinket, meg úgy egyetemre járunk, munkánk lesz, álmaink lesznek, és azt szeretnénk, hogyha valaki amiatt szeretne minket, amit mi elértünk, és ami kialakult bennünk, ahogy látjuk a világot, és ahogy érzünk, és szeretünk, és nem csupán az arcunk és a testünk miatt.
Valahogy olyan ez a párkeresés, mint egy lutri, hogy kit kapok ki, kivel lehetek összejöve, most megnyerem a lottót, vagy nem nyerem meg, ez olyan ellentmondásos.
Nagyon szeretem ezt a témát, mert sok gondolatom van ezzel kapcsolatban. Azt is nehezen élem meg, hogy szerintem nem kapunk elég edukációt arról, hogy hogyan kellene párt választani, mert sokszor csupán a fizikai vonzalmon múlik az egész, hogy kit választunk, és nem feltétlenül azt a szemét, akivel összeillik a személyiségünk, vagy éppen hasonló kötődési stílusunk van. Ugye van többfajta kötődési stílus, ami konkrétan kiüti egymást, például a szorongó és elkerülő kötődőnek a kapcsolata, az egy macska-egér játék lesz, és ez a dinamika, ez nagyon, nagyon mérgező az emberi lélekre és a mentális egészségre. A lutri dolog tényleg ez egy jó kifejezés, mert hát mi húspiacként szoktuk emlegetni.
Igen,
igen. És tényleg nekem is nagyon morbid volt sokáig ezzel szembesülni, hogy egy 10-es skálán szokták ábrázolni egymást az emberek, főleg az interneten, és hát a saját ligánkban kell választani. Számomra mindig nagyon ijesztő volt, hogy van egy szám a fejünk felett, hogy úristen, 10 per hanyasak vagyunk, és ez sajnos tényleg beépült az emberek gondolkodásmódjába, és ez alapján választunk sokszor párt, ahelyett, hogy megismernénk egymást, és nyilván erről is szólnak a könyveim, mert most ebben a korban vagyok, amikor úgy ez érdekel igazán.
Bíró Kincső szerzővel beszélgettünk Medúza lány című regényéről, amit a Magnólia kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre várom a helyes választ, hogy mi a baj Leila külsejével. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. 21. század kiadó kultkönyvek sorozatában jelent meg N. Pecset, a Holland ház című regénye. A könyv szerkesztőjével, Berta Ádámmal beszélgetünk. Ez ingatlan bizniszből meggazdagodik Cyril Connor, és meglepetésnek szán a feleségének egy csupa üvegfalú villát, ami a feleségét Elnát teljesen elborzasztja, és végül is menekülésre készteti. Két gyerekét hátrahagyva elhagyja a villát és a férjét. Ez az alaphelyzete a történetnek.
Igen, rengeteg mindent tartalmaz már önmagában ez az alaphelyzet. Tehát szerintem az M. Pecset regényeinek pont ez az egyik érdekessége. Hogyan tud egy olyan alaphelyzetet, vagy egy olyan expozíciót teremteni, aminek utána minden pillérét tovább tudja tekerni, vagy egy olyan szögből tudja elénk tárni, ami a társadalma megszokott kötelező történeteket kiforgatja. Eleve a házastársak közti értékrendbeli különbséget tartalmazza, utána lehet, hogy egy másik regényíró nem a magát az ingatlan tartaná fókuszban, ő nem az egyes személyeket követi, hanem sokkal inkább azt követi, ahogyan ez a ház a személyek életére hatással van, és mindezek az apró mozzanatok egy különleges történetté állnak össze, hiszen az összes karakter, akik ebben a családban helyet kapnak, utána később a második feleség is, ezek ilyen szokatlan figurák, és mind a maguk eltérő módján szokatlanok.
A cím is úgy, hívják, neve. Úgy hívják, hogy a Holland ház. Ez a hatalmas üvegből lévő üvegpalota, ez tulajdonképpen, mint egy akvárium úgy működött.
Igen, illetve ott van a kert, aki ezt tervezte, hogyha tudatosan csinálta így, akkor egy olyan életmódú családnak tervezhette meg, akik állandóan nagy létszámú partikat csinálnak, amikor jó idő van, és akkor ezeket az üvegajtókat előre hát ki lehet nyitni, tulajdonképpen a házon át lehet járni, és hogy a partinak a nagy része, aki ebben van, azt nem tudjuk meg, hogy az eredeti holland építető család valóban ilyen életet élte, csak azt tudjuk, hogy dohánykereskedelemből szerezték a pénzüket, de aztán a regény iróniája, hogy a Cyril második felesége pontosan egy ilyen bezárkózó, ilyen kicsit ilyen rákcsálószerű életvitelt folytat, ami pontosan az ellentétét egy ilyen kis üreget, vagy egy ilyen bunkert tenne szükségessé, nem egy ilyen kitárulkozó vendéglátó helyet. A másik, amit még hozzáfűzök vele, az az, hogy nagyon érdekes a két család szimbiózis. Ugye az építető család és a jelenlegi család, akik soha nem találkoztak egymással, de hogy amiatt, hogy fönt hagyják a két portrét nappaliban, vagy a társalgóban, Holland család ősei néznek le rájuk, és mégis van egy ilyen egészen bizarr kommunikáció az egykori lakók és a jelenlegi lakók, meg aztán a jelenleg a házból kiszoruló testvérpár között, hiszen mondjuk el, hogy tulajdonképpen a testvérpár a főszereplője a történetnek, akiket előbb-utóbb a második feleség, Andrea kihajít onnan, és innentől kezdve a regény nagy része az tulajdonképp hosszú beszélgetések láncolata, amit egy parkoló autóban folytatnak le, és az autó mindig ott parkol a testvérpár egykori otthona előtt, és ott ücsörögnek, és beszélgetnek, nosztalgiáznak, különböző témák felmerülnek, tehát ez megint egy olyan szokatlan teret hoz ezzel létre N. Pecset, hogy tulajdonképp nem a házban töltik az időt, mégis valamilyen módon a beszélgetésüket informálja a ház erőtere, vagy a ház szellemisége.
Indulás, mondta Maeve. Ahelyett, hogy egyenesen az állomásra mentünk volna, megálltunk egy étkezdénél, tojást és pirítóst rendeltünk, ugyanazt, amit vacsorára is ettünk, és a reggelink fölött apróra megvitattuk Andrea sétáját a kertben. Látott valamit onnan, amit mi nem? Papucs vagy kis csizma volt rajta? Andrea annak idején sohasem saját maga hozta volna be az újságot, nem jött volna le a földszintre Halloweenben, vagy talán mégis? Olyankor, amikor mindenki aludt. Most természetesen egyedül él a házban. Norma és Bright, akikre még mindig csak úgy tudtam gondolni, mint kislányokra, a 30-as éveik végét tapossák. Mióta élhet Andrea magányosan? Végül, miután minden tényt és feltételezést kimerítettünk, Maeve letette a kávés csészéjét. Ebből elég, jelentette be. Odalépett hozzánk a pincérnő, kértem a számlát. Maeve a fejét rázta, két kezével támaszkodott az asztalon, és egyenesen a szemembe nézett, ahogy annak idején apánk tanította neki. Andreából van elegem. Itt és most megfogadom. A házból is elegem van. Soha többet nem megyek oda. Jól van, feleltem. Amikor elindult az autó felé, azt hittem, szívrohamot kapok. Fizikai fájdalmat éreztem a mellkasomban, amiatt, hogy újra látom, pedig hány éve is volt, hogy kidobott minket? 27. Elég ebből, nem igaz? Semmi szükségünk rá, hogy ezt csináljuk. Máshova is mehetünk. Leparkolhatunk az arborétumnál, és nézhetjük a fákat. Fura dolog a megszokás. Az ember azt gondolja, érti, de amíg benne van, nem lát rá rendesen. Szeleszte jutott az eszembe, aki az évek során számtalanszor elmondta, hogy milyen őrültség Maeve-től meg tőlem, hogy leparkolunk a ház előtt, ahol gyerekkorunkban laktunk. Én meg azt gondoltam, hogy az a baj, hogy képtelen megérteni a dolgot. Csalódottnak látszol, jegyezte meg Maeve. Tényleg? Hátradőltem a boxban. Nem csalódottságot látsz rajtam. Fét is gyártottunk a szerencsétlenségünkből, és beleszerettünk. Rosszul lét környékezett, hogy ilyen régóta ragaszkodunk a szokáshoz. Nem azzal volt bajom, hogy abba hagyjuk. De ezt nem kellett kimondanom, mert Maeve tökéletesen értette. Képzeld csak el, ha hamarabb jön ki az újságért, jegyezte meg. Hát mondjuk úgy 20 évvel ezelőtt. Visszakaphattuk volna az életünket. Kifizettem a számlát, és visszaültünk az autóba, és a 30. utcai vasútállomáshoz hajtottunk. Maeve csak tegnap jött New Yorkba megnézni mély tánc előadását. Elmondhattuk, hogy miután megálltunk a holland háznál, aztán beültünk reggelizni, elvesztegettünk minden előnyt, amit a korán keléssel nyertünk. Maeve nem sok járművel fog találkozni Jenkintown felé, de én a legnagyobb csúcsforgalomban kényszerülök visszaautózni a városba. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megmagyarázzam Celeste-nek, megmondom, mennyire sajnálom, hogy eljöttem este, meg azt is, hogy ilyen későn érek vissza. Aztán elmesélem, mire jutottunk a nővéremmel. Hogy megegyeztünk Maeve-vel, a holland háznál töltött napjaink véget értek.
Az apa a végrendeletében a házat az asszonyra hagyta, az új feleségre, és a gyerekeknek mindössze egy ilyen képzési alapot hozott létre, tehát pénzt, amiből majd tanulhatnak. Úgy döntenek, különösen az idősebbik nővér, hogy ezt maximálisan ki kell használni, amennyire csak lehet. És az öcsét tulajdonképpen beiskolázza mindenféle drága iskolákba, csak hogy költse ezt a pénzt, hogy bosszút álljon a mostoha anyán.
És akkor orvos lesz így az öccse, úgyhogy ez is egy érdekes kontraszt, hogy a két nagyon intelligens, impulzív szeméről van itt szó, nővér és öcs személyében. Ez nyilván nem befolyásolja egyáltalán az egymás közti kommunikációjukat.
Andrea az új feleség, neki két lánya van, és az összes kedvenc zugot, amit a gyerekek korábban maguknak kialakítottak, azokat Andrea elveszi tőlük, és így szorítja ki tulajdonképpen a gyerekeket az életből, a házból. Inkább az együttélés arról szól, hogy egymást elkerüljék. Egy életre szóló program számukra, hogy ott ülnek a kocsiba, és nézik a házat. Mint hogyha a házat vesztették volna el, és nem a szülőket.
A cselekménynek ez a fordulata, ez egy nagyon, nagyon érdekes megfigyelést tartalmaz arról, hogy a tér tulajdonképp mennyire szervezi az emlékeinket, vagy amikor kötődünk, akkor pontosan mihez kötődünk. Aztán persze szépnek tartom, hogy valóban Vera említi, hogy a testvérpárból a nővér szobáját a második feleség átadja a saját kislányának. Tehát, hogy ott van egy ilyen konkrét csere, de hogy ennek ellenére végül a kislányokkal egy ilyen nagyon szép és érdekes, nem egészen testvéri, de mégis egy ilyen pozitív és istápoló kapcsolat kialakult. Tehát, hogy ott annyira nagy a korkülönbség az első fészekaj és a második feleség által a házasságba behozott gyerekek közt, hogy amikor a testvérek már felnőttek, akkor nekik is érdekes, hogy mi lesz ezekből a kis emberekből, és onnantól kezdve támogatni kezdik őket. Tehát ez is egy ilyen nagyon szép és valószínűtlen kapcsolat, ami egy szokásos családba nem alakul ki. Itt ez, hogy fél generációval fiatalabbak a kisgyerekek, mint a nagyok.
Komoly trauma a gyerekek, minden gyerek számára ez az együttérés, ez a személyisége. Egy életre szóló ellenségképet visznek magukkal, mind a négyen.
És hogyha őszinték vagyunk, akkor a trauma az nem is jöhetett volna létre, hogyha nincs egy még korábbi trauma. Tehát eleve egy olyan testvérpárról beszélünk, elhagyott az édesanyjuk. Hogyha az édesanyjuk nem megy el, akkor eleve...
Nem alakul nem ki ez a... Igen, az Andreával való
ezzel,
kapcsolat.
Ezzel a nagyon önfeláldozó, hogy ő tulajdonképp az életét adja egy ügyért, ami nagyon érdekes, de ugyanakkor megvonja a jelenlétét a saját gyerekeitől, akkor igen, nem teremtődne meg ez az üres hely, ahova aztán az apa, hát egy furcsa ízlésfordulattal, az apa nagyon jó figura, és nagyon, nagyon szereti a gyerekeit, de mégis valahogy az ő jellemének a korlátainál fogva egy szerencsétlen második házasságot választ magának. Hogy ennek pontosan mi a motivuma, ez szerintem megint egy nagyon erős vonása a regénynek, hogy ez az olvasóra van bízva. Szerintem tulajdonképpen ez a holland háznak a fő erőssége, hogy nagyon jól el tudjuk képzelni a terepet, el tudjuk képzelni a figurákat, akik ott mászkálnak, de annyira furcsa dolgokat csinálnak, szinte kivétel nélkül, de pont ez a nagy kihívás, hogy szerintem egy olyan sztorit megtekerni, ami bizonyos módon extrém fordulatokat tartalmaz, de mégse vágom a földhöz, nem mondom azt, hogy ilyet ember nem csinál, vagy hogy az, hogy valamiféle pszichológiai hitelességet vagy fedezetet minden cselekvés számára sikerül megteremtenie.
Berta Ádám szerkesztővel beszélgettünk, M. Pecset, a Holland ház című regényéről, ami a 21. század kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre várom a helyes választ, hogy milyen szokást alakít ki a testvérpár. Megfejtését a kemény kötél,